One of the greatest things history can do is prevent the same mistakes happening in the future. But what we found is, study history as you might, the same mistakes keep happening anyway because the history isn't being referenced properly. So maybe the education and smart parts of history should be codified.
Sziasztok, és üdvözöllek titeket itt a Hungarian Hex Community Podcastba, ahol elhozzuk nektek az év első podcast adását. A mai témáink nem lesz más, mint a Hex és a Pulse Chain ökoszisztéma. Jó magam, Kovács Jani vagyok, és itt van velem Cservotocs.
Sziasztok!
Hex OG.
Sziasztok!
És John McSullivan.
Sziasztok, boldog új évet, és ne felejtsd el, Jani, hogy most már mindegyikünk hangja tökéletes minőségű.
Igen, ezúton is boldog új évet szeretnék kívánni a kedves hallgatóknak, és igen, most már minden négyen mikrofonnal rendelkezünk, úgyhogy a hallgatóknak talán egy élvezhetőbb minőséget tudunk nyújtani, ami a tervünk volt már az elejétől.
Na, hát üdvözlök mindenkit, boldog új évet mindenkinek, csodálatos 2023-as inflációval teli, ICOSA Hedron yield-el teli évet kívánok mindenkinek. Mi történt? Mi történik? Ethernet Gatsby kezd pumpolódni felfelé, csodálatos, izgalmas.
Ki csinálja?
Nincs olyan már, hogy 10 alattig Veg Gatsby már nem létezik. Ki mit szól ehhez?
Ki a bűnös? Ki tehet róla? Ki fogyaszt legtöbb gázt manapság?
Hát ki fogyaszt? Hát Jack Levin, nem?
Nem, szerintem már bőven nem. De most ránézek a ultrasound.money-ra. Az elmúlt 7 napban... Kérlek szépen, a legnagyobb fogyasztó az OpenSea volt, aztán Uniswap V3, Ethereum Transfer, Zen a top 10-be sincs benne. A Blur.io, Uniswap V2.
Egyrészt ugye az Ether elkezdett kilőni, mint ahogy a többiek, tehát itt kezdődik a probléma, ugye? Amit a legutolsó, vagy az ezelőtti podcastben is beszéltünk erről a jelenségről, hogy hiába lenne alacsony, mondjuk 10-12 gvej a gas fee, akkor is többet fizetnél te, dollár értékben nyilván, annál, mint hogyha 1200-on maradt volna, vagy 1000 körül maradt volna az Ether. Nem?
A matek úgy jön ki, hogy az arányok gas gvei arányok, és a Ethereum dollár arány ahhoz képest, mit hasonlítunk össze, milyen két adatot, számot.
De a Zen az elmúlt 30 napban sem volt benne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. helyen van 30 naposban a Zen, 6. 7. helyen. Szóval nyilván hozzáad, de nem az most a top gázfogyasztó, hanem az elmúlt 30 napos viszonylatban OpenSea és a Uniswap V3. Ők a top gázfogyasztók, és az Ethereum pont most csapát megint deflációsba. Pont most van a nulla vonalon. De ja, már az Ethereum árának a kiugrása előtt megnőtt a gázfi, és utána kezdett el pumpálni az egész piac. Tehát, hogyha látjuk, hogy hol váltottál deflációsba, január 2-án, hát nagyjából akkor indult meg a piac is. Január 2-án, elsőjén 2-án, akkor volt akkor váltott át.
De hát akkor mondhatjuk, hogy duplán rossz nekünk most.
Így van.
Defláció miatt, másrészt pedig a maga az Ethernek a kilövése, vagy áremelkedése, árfolyam emelkedése miatt. És akkor most kérdés, hogy a kettő egymáshoz milyen, tehát a kettő egymás között milyen kapcsolatban van, vagy melyik mire indult meg?
Én nem látok amúgy ilyen nagy kilövést már gas árakban. Reggel ez lement ilyen 11, 15, 13, 14 volt reggeli órákban, szóval nem olyan vészes.
Hát jó, csak ugye a tendencia az elmúlt hónapokban, legalábbis én ezt figyeltem meg, hogy lényegében hajnaltól egészen délig 10-12 esetleg 10 alatti gvejek voltak, ami most már nincs. Tehát bármikor ránézek délötönként, már nem, nincs.
Megindult a mozgás a piacon? Csak meddig?
Tehát valami történt.
Hát az most biztos, hogy megindult a mozgás a piacon, de tény, hogy még 7 napos nézetben is bőven vannak 20 alatti gvejek most, ahogy nézem, mindig a reggeli órákba. De hogyha a 30 napos nézetre váltok, akkor... A növekedés az december 28-29-30, akkor kezdett el növekedni a gas price, és azóta nincsen viszont ilyen 11, 10, meg 10 alatti. Előtte volt 10 a gvej rengetegszer, meg 9, és december 30-a óta van egy növekvő tendencia.
Azt nem az játszik szerepet, hogy Amerikában karácsony előtt valamilyen csomagot jóváhagytak, és elindították lassacskán nyomtatni a pénzt?
Én nem gondolnám ennyire túl ezt a történetet. Viszont, hogyha még nagyobb idősávra váltok, akkor azt látom, hogy még a bika piachoz képest még most is nagyon alacsonyak a gvelyek. Mert bika piacba egy alacsonyabb gvely jelentett ilyen 20-30-at, esetleg 40-50, az már alacsony volt. Aztán itt a csúcsán volt, hogy 100-as gvely volt a napi átlag. Tehát egy bika piacba 30-40-es gvely az olcsónak számít körülbelül.
Hát az lehet, csak akkor a Xen klémeléseket akkor sönse el kell felejtenünk. Az megy a levesbe, aki rövid távra gondolkozott.
Hát aki rövid távra gondolkozik, igen. Nem tudom, mennyire megyünk bele ebbe a ezen a beszélgetésen a Xenbe.
Akarunk-e Xenizálni?
Nekem mindegy. Szavazzuk meg.
Nem.
Szavazzuk meg. Én nem szeretnék. X-O-G?
Nem.
Cserbötöt sem.
Jó, hát akkor megszavaztuk.
Hát gondolom, mindenkinek vannak mintjei.
Jó, nekem meg, én meg neutrális vagyok, mert én ezt nem mondom, hogy foglalkozok vele, de ha vannak mintjeim, na.
Nekem is vannak mintjeim, mondjuk nekem már csak egy éves, illetve másfél éves, tehát egy éven túlmutató mintjeim vannak. Hát most ugye ez jó kérdés, hogy akkor mi lesz a történet, lehet, hogy megy a levesbe, lehet, hogy nagyon jól járunk, passz. De akkor itt hagyjuk is abba, tehát akkor ne.
Ja, így van, ennyit elég róla. Meg hogyha már ezt a témát megemlítetted, akkor említsük meg a Jack Levinnek a javaslatát, amit bedobott Twitteren, hogy volt egy beszélgetés Jack Levinnel, ahol kifejtette a saját véleményét Richard Hartnak a Pulse Chain update-jéről, amiben hát gyakorlatilag azt mondta, hogy ez az update ezért rakásszar volt, és hogy ő sokkal több kommunikációt javasolna Richard Hartnak a projekt felé, illetve a résztvevők felé. Amivel nekem az az egy problémám van, hogy ez egy olyan projekt volt, ahol mindenki vállalta azt, hogy nincs semmi elvárása, és szerintem, hogyha Richard Hart erről többet beszélne, illetve folyamatosan update-eket adna, azzal megszegné ezt a történetet, és jogilag támadható lenne. És szerintem nincs ő olyan helyzetben, hogy havonta update-eket kéne adnia, vagy hetente, vagy tök mindegy. Nem, szerintem itt nincsen Jacknek igaza, ez az én véleményem.
Nem tudom, hogy neki igaza van. Én a másik oldalok közé tettem meg a történetet. Ugye azt tudjuk, hogy Richard Hart azért mondja azt, amit mond, tehát szó szerint, hogy ne legyen elvárásod. Én úgy gondolom legalábbis, tehát az én összeesküvés elméletembe belefér, hogy semmilyen hivatal, semmilyen intézmény, semmilyen amerikai hatóság ne tudjon belekötni. Ugye most láttuk az elmúlt hónapokban a Schatznek, az SEC-nek a mozgolódását, ugye, hogy influencereket hivatott be, illetve hát rákérdezett bizonyos projektekre, hogy ő milyen szerepet töltött be, stb. Szerintem inkább ez ezért van így kommunikálva. A másik oldalról, tehát mint befektető oldalról, tehát mint nyilván ugye nekem is van valamennyi befektetésem, vagy hát valamennyit, mondjuk úgy nem befektetés, hanem áldozat volt részemről is valamennyi. Én egy kicsit álszennek tartom azt a kifejezést, vagy azt a kommunikációt részé, hogy ne legyen senkinek semmilyen elvárása más munkájával szemben. Én szerintem lehet. Én áldoztam rá, én anyagiakban áldoztam rá, tehát nem az időmet, nem a munkámat áldoztam rá, hanem a pénzemet áldoztam rá. Szerintem azért valamennyi elvárásom lehet, független attól, hogy ezt ő mondja, és hogy miért mondja. Hogyha én nem fizettem volna érte, hanem én ingyen használhatnám majd a későbbi olyan ezt az eszközt, vagy ezt a terméket, amit ő kvázi fejlesztett, vagy kitalált, akkor mondta, akkor elfogadnám azt az érvet, mint ahogy most is elfogadom bármilyen open source, vagy ingyenes termék használatán, hogy nincs elvárásom. De egészen addig, amíg én fizetek valamiért, és jóval előtte meg előlegezem ezt az összeget, és egy óriási kockázat van benne nyilván, akkor legyen elvárásom. Nem?
Rendben, de a hivatalos narratíva az volt, hogy te egy politikai mozgalomra áldozol. A szabad beszédre, illetve a szabad mozgásra, ami magyarul hülyén hangzik, de mindegy.
Szólásszabadság.
Szólásszabadságra, igen. Arra a politikai mozgalomra adsz pénzt. Nem a politikai, tök mindegy, arra a mozgalomra adsz pénzt. Ez volt a hivatalos narratíva. És ezért, amíg ezen a narratíván belül marad, addig jogilag nem támadható. Amint elkezd heti meg havi update-eket adni, hogy igen, így dolgozunk a projekten, úgy dolgozunk a projekten, és mondjuk megemlíti, mert sokat beszél róla, megemlítheti azt, hogy és erre ti adtátok a pénzt, ez game over. Onnantól kezdve szerintem támadható.
Csak hogy vannak egyéb hexikánok, meg egyéb, akár Telegramon, akár stb., és akkor ezzel a narratívával jönnek, hogy már pedig ne legyen elvárásod. Hát,
jó, figyelj, nyilván nem a két szép személyé szeretjük Richard Hartot, hanem azért, mert rohadt nagy koponya, és olyan termékeket csinál, amik hatalmas nagyokat tudnak menni, amiből anyagilag profitálunk, és kész. Tehát nem a technológia érdekel minket, meg mit tudom én, legalábbis engem biztos, hogy nem, persze érdekes, nyilván a pénzért vagyunk itt, és az érdekel mindenkit, hogy meglegyen az a tőkéje, amivel aztán ő tényleg azt mond, amit akar, és oda megy, ahova akar. Tehát mindenki az anyagiak miatt van benne. Ilyen szempontból persze van egy elvárás, csak ezt nem mondhatja ki hivatalosan.
Lényegében erről az jutott eszembe, hogy most el kell döntenünk, hogy kis nyereség, apránként, vagy nagy nyereség, mikor?
Nem lehet elvárás, tehát hogy ez már egy teljesen más fajta befektetés lenne. Ugye mi az elvárásunk? Csak az, hogy amikor ez elindul, abból legyen token. Tehát ez elvárásod lehet, de más nem. Az, hogy mikor indul el, milyen lesz konkrétan a végtermék, és ezekkel kapcsolatban nem lehet elvárásod. Arra lehet elvárásod, hogy azt kap, ami meg lett mondva az elején is. Tehát, ha te tényleg úgy döntöttél, hogy áldoztál, akkor neked 10.000 pont jár dolláronként, amikor ez elindul. És ennyi. Tehát tudom, hogy ez így furán hangzik, hogy jó, igen, adtam bele, nem szeretnék elvárni, mert ezt mondták nekem, de mégis elvárok, mert most már nagyon régóta ott a pénzem.
Hát igen, a másik az idő intervallum. Tehát azt tudom, hogy mondjuk én pulzschainre magára nem áldoztam, de azt tudom, hogy a pulzschain áldozása az most jár, most nem tudom, most 3 évnél lesz nyáron, vagy 2?
Nem.
De másfél.
Másfél. Nyáron lesz 2. Júniusban lesz 2. Figyelj, 2 év egy projekt indulásnál szerintem nem sok idő. Szerintem ez így normális. Amíg a, mit tudom én, nem csap át 3-4-5 évbe. 2 év, 2,5 év teljesen rendben van. És ezért mondják azt sokan, hogy valószínűleg várható egy dump az elején, tehát egy eladási hullám, mert nagyon régóta, idézőjelben, indult az áldozás. A PulseX még nem, mert ugye a PulseX-ben már sokkal többen voltak benne. Az már egy népszerűbb, jobban el volt terjesztve, hosszabb volt az áldozási időszak. Sokan valószínűleg túláldozták magukat anyagilag, és nekik kell majd vissza ez a pénz. Akár még úgy is, hogy nem tudom, csak a fele. De kell, mert élethelyzetek adódnak, és őnekik ez nem egy olyan pénz volt, amit nem is tudom, csak úgy a bankba gyűjtögettek, hanem egy olyan pénz, ami kell egy új autóra, elváltam a feleségemtől, perel a mit tudom én, ki kell a tőke, tök mindegy. Vagy igen, vagy elvesztette a munkáját időközben, adósságokat felhalmozott, tehát rengeteg sok élethelyzet alakulhat, és hogyha valaki sokkal nagyobbra nyújtózkodott, mint ameddig a takaró ér, akkor elképzelhető, és ezért gondolom én azt, hogy az egész egy rohadt nagy dumppal fog indulni, főleg a PulseX, mivel abban többen voltak benne, PulseChain még talán nem, de a PulseX egy szerintem egy eladási hullámmal, mert hiába az emberek úgy gondolják, hogy rendben áldoztunk, de mégis elvárják, hogy ebből pár hónapon belül legyen pénz. És amikor realizálják, hogy basszus nincs, viszont ha azt is végig gondoljuk, hogy ez most gyakorlatilag egy bear marketi piaci tényező is, hogy ez a likviditás nem került ki a piacra, hanem a Richard Hart fogja nekünk gyakorlatilag ezt a likviditást, és ennyivel is kevesebb ömölhet a piacra. Mert valljuk be őszintén, az az összeg, amit áldoztunk, az lehet, hogy most stablecoinba lenne, mert valószínűleg eladtuk volna a csúcson, és egyszerűen kint lennénk a piacból, így viszont részt veszünk még most is a piacban, mint hodlerek. Csak ugye a Richard Hartnál van az áldozási összeg.
Ez így nagyon jól hangzik, már jó, szóval nem jól hangzik, hanem ez így reálisnak hangzik, amit mondasz, hogy akinek nagyon kell a pénz, mert az utolsó fillérjét berakta, vagy ki, tehát nem gondolta, hogy ennyi ideig fog tartani a projekt indulása, az most hirtelen kirántaná, illetve nem is kirántaná, hanem átváltaná stablecoinba, de ők nem fogják tudni kivenni azonnal. Mármint, hogy érted, tehát kivonni fiatba, nem fogják tudni azonnal.
Hát szerintem de.
Sőt, nem is azonnal, szerintem még egy jó ideig nem. Hát hogyan?
Hát úgy, hogy azért szerintem, ha jól tudom, akkor lesz stablecoin projekt is a PulseChain-en, de ha más nem, akkor a Weight-es csapat, tehát a Zero X Coast, ők csinálnak Fiat on and off rampet Pulse Chain-re. Na most, hogy az mikor fog indulni, hogy a Pulse Chain első pillanatától kezdve vagy nem, de ha igen, akkor azon keresztül teljesen kivonható lesz a tőke.
Az oké, okay, viszont nem lesz valódi stablecoin értéke annak a stablecoinnak a pulcsénen még az elején. Tehát nem egy az egy arányban
nem
lesz.
Tudom, mert megmondom őszintén, nem néztem utána, hogy indul-e stablecoin projekt a pulcsénen, de valószínűleg igen. Tehát valószínűleg készítenek ilyet, és akkor annak lesz egy dollár értéke. Tehát ez a lényege.
Egy arányban, tehát értem, mire mondok, tehát amit már egy párszor beszéltünk, hogy nem egy az egy arányban lesz USD, vagy aránya, vagy értéke az ott lévő, pulcsénen lévő stablecoinnak. És akkor hiába van fiat on-ramp, vagy off-ramp, szerintem.
Én szerintem, hogyha nem USDC-ről, meg USDT-ről, meg DAI-ról beszélünk, hanem egy olyan projektről, ami direkt pulcsénen lett kifejlesztve, és vagy native odarakják mögé a dollár fedezetet az első naptól kezdve, vagy valami algoritmikus stablecoin történettel, akkor elképzelhető, hogy már az első naptól kezdve lesz stablecoinunk. Nem tudom, fogalmam nincs, mondom, nem néztem utána, de elképzelhető, hogyha van egy ilyen projekt, aki direkt pulse chainre fejleszt, és stablecoint, akkor az nyilván annak az a lényege, hogy az első naptól kezdve tartsa a dollár értéket.
A Liquid Loans-nak lesz egy ilyen terméke, ami PLS fedezetű stablecoint csinálnak. Tehát úgy jön létre, hogy mögötte az okos szerződésben PLS van, pulse chain token, PLS token van fedezetként mögötte. Úgy, mint annó volt a DAI, ami mögött csak Ethereum lehetett. Tehát a DAI, ez is egy stablecoin, egy dollárt ér, és mögötte lévő fedezet az Ethereum volt, és kb. 50%-kal több dollár értékű Ethereum volt, mint egyik stabil token mögött.
Hát ez egy érdekes indulás lesz, ez minden esetre ez nagyon érdekes lesz ez így.
És ez a kérdés, hogy, amikor elindul a pulse chain, az nekik már lesz, hogy még nem lesz, hogy mi lesz, minek lesz, mekkora likviditása, tehát PLS, PLS, X között, PLS, X, tehát hol lesz a likviditás javarésze?
Hát nem tudom, hogy ahogy a pulse chain indítását tervez Richard Hart, mit tudom én, nyáron, nyárig talán megcsinálják a fiat on-ramp, off-rampet.
Én úgy látom, hogy ez a Zero X Coast csapat iszonyú aktív lett Twitteren is. Ők naponta közölnek, akár naponta több update-et is kitolnak arról, hogy hogy áll a projektjük, és ők nem csak ugye pulse chain-re oldják ezt meg, hanem a jelenlegi rendszerre, tehát Hex-re, Ethereum-ra, és az állításuk szerint eléggé előre haladott állapotban vannak a fejlesztések, és hamarosan elindulhat Hex-re is például, direktbe MetaMask-ról a Fiaton és Offramp. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fognak csinálni ezzel kapcsolatban, mert nekem eddig nem volt sok bizodalmam ezzel az egész Weight tokennel kapcsolatban, de most már egy egész ökoszisztéma kezd kirajzolódni ott is, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi sül ki belőle.
Hexogy, mivel folytassuk? Te nem nagyon szólaltál meg, nem adtunk rá lehetőséget, úgyhogy most eljössz.
Én itt vagyok, figyelek, miről szeretnének beszélni?
Az áldozással kapcsolatban például mi a véleményed?
Nincs elvárásod, ne legyen elvárásod, stb. Stb.
De reggel, amikor felébredek, és van egy elvárásom, hogy ma akarom, hogy induljon, akkor újra magamhoz beszélek, hogy de még mindig nincsen kész, így akarod te ezt tényleg, hogy így induljon, nem készen, hibákkal. Igen, tehát, hogy előre az érzelmek jönnek, hogy úristen, de kéne már ez a pulse chain, és aztán megszólal a másik oldal, hogy de ha még mindig nincsen kész, akkor nem is akarom. Tehát nem akarok olyat, amivel utána bajok vannak, nem akarok megadni a lehetőséget azoknak, akik amúgy is köpködnek az egész ökoszisztémára, még egy indokot, hogy nézd meg, látod, az is milyen szar. Inkább fájjon még egy ideig, mint hogy valami félkész legyen, hibás legyen. Tehát ne adja azt, amit kellene adjon egy jó L1 EVM kompatibilis blokkláncnak.
Na, oké, rendben van, de Ugye, ha jól tudom, te is fejlesztő vagy.
Igen, igen.
Programozó, fejlesztesz, kódokkal foglalkozó, kóddal, programkóddal. Egy programkód soha nincs kész. Tehát miért várjuk el egy fejlesztéstől, hogy az kész legyen, hogy tökéletesen. Nincs olyan, hogy tökéletesen kész kód. Tehát meg kell húzni egy határvonalat, ahol azt mondjuk, hogy ez az MVP, tehát ez a minimálisan működő verzió, biztonságos, és akkor engedjük el. Tehát nyilván, ugye az Ethereumnál is látjuk ezt, hogy tehát azt is fordozgatják, jönnek az update-ek, stb., mondjuk ez különböző okok miatt, tehát olyan, én nem hiszek ebbe, hogy tökéletes kód, tehát olyan nincsen.
Nincs eleve nincs tökély, ugye nincs tökéletesség, csak meg lehet közelíteni.
Tehát mi az a szint, amit elvárunk, mi az, hogy biztonságos legyen? Tehát ugye ez is egy eléggé érdekes kérdés.
Szerintem 2023-ban a biztonság már kevés. Itt ugye villantanunk kell a Ethereum-mal szemben, ami biztonságos, szerintem önnek mondható. Az, hogy mennyire cenzúramentes, bocsánat, mennyire cenzúramentes, az már kérdéses.
De az Ethereum miért nem biztonságos? Vagy mi a nem biztonságos benne?
Én azt mondtam, hogy az, hogy biztonságos. És én azt is mondtam, hogy 2023 ez már nem elég, csak biztonságos legyen.
Értem, aha.
Mert igazából biztonsági problémák L1-es blokkláncokon nem volt. Tehát az ilyen Ethereum forkoknál a legfőbb probléma a bridge-eknél volt. Nem volt maga a konszenzussal probléma, maga a blokklánccal. Ezért mondtam, hogy kevés. Tehát itt már olyan kell, hogy ne csak, hogy biztonságos legyen, hanem robusztus is, hanem tényleg ki tudja elegíteni mindenkinek a igényeit. És ahhoz a biztonság az ugye már csak az alap. Itt ugye a megbízhatóság is fontos. Tehát ne történhessen meg olyan, hogy a csomópontok leállnak. De akár le is álljon egy percre is. Tehát ez mondjuk ilyen nem szabad, hogy megtörténjen.
Tehát az, hogy robosztus és mondjuk, hogy ne történjen meg az, hogy meghal a hálózat, a postchain, az leginkább szerintem már innentől kezdve nem a... Tehát kis részt a fejlesztésen múlik, nagy részt pedig az üzemeltetésen, nem?
Igen, tehát ez nem csak szoftver, itt ugye infrastruktúra is fontos. Tehát, hogy a körülettel éve a csomópontok infrastruktúrája, az RPC hálózatok, és azoknak több alternatívája. Tehát itt ez nagyon komplex és nagyon összetett különböző dolgokra kell figyelni. És ez igazából már az én ismeretségem, amit is teljesen túlszárnyolja, mert az infrastruktúrában nekem semmi tapasztalatom nincs. Szóval én azt ott nem tudom, hogy mi kell az pontosan, hogy ki lehessen mondani, hogy na, itt ez egy stabil rendszer, stabil hálózat. Itt a csomópontok nem fognak elhasalni, szinkronban maradnak. Hol fog ez menni? Ebben részletesen már én se látok.
És tudunk valami hírt a Ethereum-on következő update-ről? Hogy belátható közeljövőbe lesz-e esetleg? Mert ugye az a probléma, hogy én legalábbis így vettem, így tudom, hogy azért nem indult el a pulsány többek között, mert hogy a tavaly szeptemberre talán az Ethereum-on a legutolsó update, az ugye, hát RH szerint, vagy szerintem RH nem gondolt, hogy ilyen hamar kijön, és hogy most igazából most a szeptemberi update utáni simítások, vagy változtatások, a pulsány kódjába változtatások miatt van ez a késlekedés, mondjuk tegyük fel fél év.
Erre van egy kérdésem, hogy először nem úgy volt, hogy a nem a Ethereum-ot fogja kopírozni?
De igen, csak hogy mivel a BSC is egy Ethereum másolat.
De ez egy másolat, és van, annak is van ahhoz én idővel saját verziója, tehát elágazott tőle.
Tehát ha lesz következő ilyen update, akkor most megint ugye ez lesz a szituáció, hogy ha olyan dolgokat érint az update Ethereum-on, akkor ezt a pulsechainbe is ugyanígy implementálni kell?
Igen, de amikor úgy döntött, hogy forkolni fogja az Ethereum-ot, akkor még az még mindig proof of work hálózat volt. És csak utána adott proof of stake. A Richard biztos, hogy nem akarsz proof of work alapú hálózatot. Proof of stake az már rendben van, és akkor erre a döntés született, eleve pulse chain döntés született, szóval 2021 év eleje, amikor ténylegesen kőkeményen kezdtek emelkedni a gáz költségek, és már érezhető volt, hogy egyre többet kell költeni az Ethereum hálózaton, akkor született meg ez a döntés, hogy ezt meg kell csinálni, és igenis egy olyan hálózatból kell indulni, ami proof of stake alapú. És akkor a legsikeresebb a BSC hálózat volt.
ugye az Ethereum 2.0-val szerintem se hitte volna Richard, hogy megtörténik, és ezzel egy rohadt nagy adag.
Mármint időben, bocsánat, ugye? Tehát...
Igen. Mert ugye volt már rengetegszer, hogy belengedték ezeket az Ethereum update-eket, és mindig sose történt meg. És miért lett volna ez más, mint a többi? De úgy néz ki, mint ahogy az idő igazolta, hogy ezúttal tényleg megcsinálták azt, amit terveztek. Végbe ment az update, és ezzel sokkal bonyolultabb lett megforkolni a rendszert. Mert ugye nem egy poligonszerű másolatot kell készíteni a hálózatról, hanem egy teljes system state copy, egy hard copy. És ez adja hozzá a bonyodalmat.
Ne felejtsük hozzátenni, hogy még soha senki nem csinált.
Így van, és ilyet még ezért mondtam, hogy nem egy poligonszerű, mert a poligon, ezt nem tudom, valakitől hallottam, hogy a poligon az egy baromi egyszerűen másolható történet, tehát hogy azt 2-3 hónap alatt meg lehetne csinálni, de azzal nem másolódna le az egész blokklánc történet például.
No, de ha már másolásnál tartunk, ugye lesz a snapshot, ezt el nem tudom képzelni, hogy lesz ez a snapshot, tehát mert ugye úgy működik a történet, hogy az Ethereum lánc az közben ugye a blokkokat fogja validálni sorba szépen. Most ezt hirtelen nem tudom, hogy egy blokk az Ethereumon hány másodperc még validálódik, de több mint 10, ugye, mint a pulszcsinál. Hogy a fenébe fogják azt tudni megcsinálni, hogy egy blokk validálásának az időintervallumán belül fogják azt tenni. Tehát ahhoz azért tényleg tudni kell infrastruktúrát biztosítani, meg fejlesztést, hogy ez egy blokk validálásán belül történjen maga a snapshot, nem? Mert hát különben akkor az nem snapshot lesz.
Igazából a Richard úgy mondta, hogy csak egy megfogadni egy blokk arányt, tehát hogy kb. Milyen blokk magasságban ez majd várható ez a snapshot.
Na igen, de hogyha két blokknyi időbe fog telni maga a snapshot elkészítésén, erre gondolok, vagy többen.
Nem szabad. Tehát eleve úgy kell megtörténjen ennek a snapshot, hogy már van egy olyan csomópontod, ami szinkronban van, teljes mértékben egy-egyben a konszenzussal és a legközelebbi nóddal. Szóval kell egy olyan időszakot is, ugye elcsíptad, amikor a legnyugisabb hálózat. Minél kisebb legyen az esélye arra, hogy valami kimaradna snapshotból.
És hogyha Richard előre megadja azt a blokk magasságot, akkor innentől kezdve csak egy esély van.
Nem feltétlenül, mert úgy is lehet, hogy sávba adja meg, nem konkrét blokk magasságot ad meg, hanem az, hogy innentől idáig, és történjen meg a snapshot pont akkor, amikor a legkisebb a hálózati mozgás, és a másolat is teljes mértékben tükrözi az, ami az Ethereumon van. Aztán lehet, hogy tévedek.
Az biztos, hogy nagyon izgalmas lesz. Kíváncsi vagyok arra is, hogy mennyi időt fog vajon hagyni a bejelentésre, olyan értelemben, hogy mikor szól arról, hogy indul a pulse chain. Volt már erről szó korábban is, hogy én simán kinézem belőle, hogy akkora troll, hogy azt mondja, hogy tegnap előtt elindult.
Jó, hogy mennyi idő lesz maga az indulás és a bejelentés között?
Okosan kell csinálnia. Ha mit tudom én, hagy 2 hetet, akkor szarrá fogják pumpálni a hexnek az árát. Hogyha hagy 2 napot, akkor kisebb lesz a piaci ráhatása, akkor talán egy fairebb indulás lehet, mert az biztos, hogy akkor szét fogják vásárolni a hexet.
De miért? Szerinted 1 óra alatt nem lehet felpumpálni?
1 óra, az kevesebb idő, mint 2 hét.
Ez így van, matematika igen.
Meg 1 órára nem tud senki se reagálni olyan gyorsan. Mi van, ha éppen vezet? Úristen, hazaérek, gyorsan még tudok venni?
Jó, hát én most nem a kis emberekről, a kisvásárlókról, a kisbefektetőkre gondolok, hanem a bálnákra, akik ott ülnek és monitorozzák egész nap az árfolyamokat, és meglátják 1 óra alatt viszont ők nagyon sok mindent tudnak véghez vinni.
Ez a mostani pumpa, ez milyen gyorsan történt?
Hát ez is történik már egy pár napja, szépen folyamatosan. Aha, tehát ez január 3-án kezdődött, és most van 16-a, tehát nem volt olyan hűde gyors. 3-ától felment egy erős felfutásba mondjuk 5-éig. Mennyit? 3-ától 5-éig ment fel 30%-ot. 30% kriptóba az nem olyan jelentős. Hex viszonylatban meg szinte nulla.
De bitcoin elég sok pénz kell ahhoz, hogy 30%-ot emelkedjen.
Bitcoinnál persze, csak hexnél nem.
Szóval szerintem ez egy ilyen short squeeze lehetett, amit utána FOMO követett.
Én nekem nincs ilyen technikai tudásom, hogy én ezt megválaszoljam. Nagyon sok podcastot hallgatok viszont különböző piaci elemzőkkel mindenféle nézőpontokról, és azt vettem észre, hogy még a hallgatok egy Gerard Soloway-t, aki egy trader, meg hallgatok egy Crypto Coffee-t, aki Hexicon, és a trader is a lehető legtávolabb áll tőle, vagy hallgatok egy Dollar Cost Crypto-t, aki meg mindenféle projektben benne van, és mind ugyanazt mondják, hogy itt még egyáltalán nincs vége a bear marketnek. Az egyetlen egy ember, aki így javasol, nem az, hogy javasol, de nagyon kétértelműen fogalmaz ezzel kapcsolatban, az az Altcoin Daily, akiket én nagyon nem szeretek, viszont napi hírforrásnak nem rossz. Ők voltak azok, akik azt mondták, hogy hát itt már valószínűleg itt már vége van a bear marketnek, de rajtuk kívül valószínűleg nagyon kevesen gondolják így. Ezzel azt szerettem volna mondani, hogy lehet, hogy ez most egy-két hónapig kitart ez a pumpa, és lehet, hogy a szakadás, az igazi nagy szakadás, az csak a nyáron fog megtörténni. Tehát lehet, hogy szerintem azért látni fogunk milyen 11-12 ezres bitcoint, vagy 10 ezrest. Gerard Soloway még azt se zártak, hogy 3500 dollár. És mástól is hallottam ezt a 3500 dollárt. És szerintem ez a piaci helyzet sokkal jobban el fog húzódni, mint ahogy azt mi gondolnánk. Az én meglátásom szerint mindenki mondogatta folyamatosan már, mit tudom én, szeptembertől, hogy kész, egy hónap múlva 10K bitcoin. Rohadtul nem történik meg. És most még itt van ez a pumpa is, én személy szerint inkább már látnám azt a 10 000 dolláros bitcoint, aztán menjünk már, legyünk túl rajta. Ezt már csomószor elmondtam az adásban, hogy legyen 300 dollár az Ethereum, tudom én, 9 000 a bitcoin, azt kész, haladjunk tovább. És csak nem történik meg, basszus.
Általában a többség téved, mikor ugye mindenki, ez hogy azért nem lett 100 000 a bitcoin, mert mindenki azt mondta, hogy 100 000 lesz a bitcoin. Minél többen mondják, annál valószínűtlenebb, hogy lesz.
És mindenki hatalmas nagy leszakadásokat javasolt, vagy mindenki úgy gondolt, hogy hatalmas nagy leszakadások következnek most itt már decemberben, januárban, februárban, és az ellenkezőjét csinálja a piac. Amikor a chartokon, hogyha heti meg havi nézetben állítod a bitcoin meg az Ethereum chartot, mindenhol egy záródó háromszöget látsz. És ugye trend is your friend, tehát a trend a barátod, egy ilyen piaci hangulatban, egy záródó háromszögből letörést gondolnál, vagy azt sejtenél, és mégsem az történik.
Én is hasonlóan látom, vagy gondolom, hogy ez itt még bőven nem az alja a gyerekek, tehát itt a 11K BTC-t azt még nem, meg se nyaldostuk. Nem bánom, hogyha megnyaldossuk, minél előbb nyaldossuk meg, de igen, tehát a nyár az még azért itt van előttünk. Nem gondolom, hogy ez még az alja lenne, vagy ez óriási nagy felrendülés lenne, ami most zajlik.
Szerintem csak az egész piac sokkal lassabban játszódik le, mint ahogy azt mi gondolnánk. Mi éljük a kis átlag életünket napról napra, és azt hiszük, hogy majd itt egy-két hónap múlva rohadt nagy változások lesznek. Nem. Az az egy-két hónap, az 3-6 hónap, vagy
egy év.
6-8 hónap, igen, vagy egy év. Most az egész be van lassulva, mint az állat.
Hát, vagy egy év, igen, főleg, hogy ugye az elmúlt években, tehát az elmúlt 5 évben ezek a ciklusok, ezek sokkal gyorsabban zajlottak le.
Sosem volt még kriptó emelkedő alapkamat környezetben, tehát úgy, hogy az alapkamatok mindenhol növekedtek volna. Tehát amióta jött a bitcoin 2009 óta, azóta az alapkamat szinte csak csökkent. Most vagyunk egy teljesen más makrogazdasági világban, úgymond, hogy kamatok emelkednek. És azt várjuk, hogy mi a fájó pont, tehát mennyi az annyi, hány százaléknál fog fájni mindenkinek, hogy abból forduljon. És amikor fordul, ugye akkor azt hiszik, hogy jó, akkor innentől kezdve megyünk vissza, na akkor van a legnagyobb leszakadás. Akkor keressük meg az alját.
Illetve hát ugye a múltban ez volt, és de ezt akarja egyébként most elkerülni a Fed, de ezért nem lazítanak még a politikájukon, mert hogyha túl korán kezdik el csökkenteni megint a kamatokat, az alapkamatot, akkor beszakadhat a piac, és ezt akarják elkerülni, ezért fogják csak csökkenteni az emelés mértékét, aztán pedig szinten tartani jó sokáig, hogy ez ne történjen meg. Ami megtörtént legutóbb, hogy elkezdtek rajta túl hamar enyhíteni, és akkor beszakadt az egész.
Hex konferenciát láttátok? Kinek mi maradt meg belőle?
Én az első napot néztem csak végig, megmondom őszintén. A Johnny Chaosnak volt egy iszonyú jó, nem tudom, 10-15 perces monológia, de megmondom őszintén, hogy vissza kell néznem, mert nem tudok belőle most úgy idézni, vagy felemlegetni dolgokat. Megígérem, hogy a legközelebbi podcastra arra ezt el fogom hozni nektek, mert szerintem nagyon-nagyon jó dolgokat mondott.
Igen, az tényleg jó volt. Kár, hogy kicsit szétesett. Nem az erőssége a egy szöveget olvasva. Még hogyha a saját szövegét is írta, akkor is...
Hát, ne aggódj, majd én összeszedem neki.
Kicsit elveszett a mondani valójában, de igazából, hogyha egy összeszedjük, összerakadjuk, és lehet, hogy még jobb lesz, mint maga Johnny.
Lámpalázas volt. Ja, azt mondtam, hogy összeszedem, aztán megpróbálom átadni azt az üzenetet, így magyar nyelven is.
Az nagyon wunderschön lenne.
Megteszem a közösségért. Meg saját magamért is, mert tényleg értékes volt ez, amit mondott. Egy új perspektívába helyezte az értéket. Mit jelent az, hogy valaminek értéke van? Erről beszélt gyakorlatilag, és nagyon jó meglátása volt a csávónak. Iszonyú jó beszéd volt.
Az érték az relatív. Tehát kinek mi az érték?
Na hát ez az, igen. Tehát lehet, hogy neked egy lambó érték, óriási érték, lehet, hogy nekem meg hát annyira nem.
Igen, és utána jön az, hogy a piac mit tart értékesnek.
Ilyesmikről beszélt, csak nagyon jól összeszedve. És szegényke iszonyú lábpalázas volt. Mert ahhoz van szokva, hogy ő egymaga, ugye neki YouTube csatornája sincsen, tehát ő nem streamer.
Twitter és Twitch, igen.
Én Twitchen nem vagyok, úgyhogy azt a közösséget nem vágom. De ahhoz van szokva, hogy ő maga felvesz mondjuk egy videót, aztán ha jól sikerült, akkor feltölti. Itt meg élőbe kellett beszélnie, és nyilván nincs ehhez hozzászokva.
És mi volt ez a story RH update-jével kapcsolatban? Vagy csak egy részletet láttam, hogy hát igazából, ami ilyen könnyen neki működött még a kommunikáció az update-ekkel kapcsolatban, az most egy, sokan mondták erre az utóbbi update-re, hogy ahogy ő elmondta, meg amilyen stílusban elmondta, hogy hebeget habogott, és egyszerűen nem is tudta előadni, hogy a fejlesztők valójában mit csinálnak. Tehát, és nem is értette senki ezt a sztorit, hogy be is valott a riportba, vagy hát nem a riportban, hanem a YouTube vizébe, hogy hát se érte, hogy mit kérdeznek tőle ezzel kapcsolatban. És hogy ez a projekt szempontjával, a PulseChain projekt szempontjával egy nagyon negatív marketing volt, vagy promó?
Nem tudom. Szerintem szerencsétlen jött ki. Ő csak meg akarta kerülni ezt a hogy válaszoljon rá. Mert ugye konkrét dolgokat nem tud mondani, valami fejlesztői problematikát próbáljon leegyszerűsítve elmagyarázni, az egy megint csak nincs sok értelme. Szóval szerintem csak simán kamuzott. Mert utána meg megjelent a screenshotta. Szóval sokkal többet tud, mint amit arról hajlandó beszélni. És olyan nincs, hogy valaki most levezélnyelt egy forkot, már majdnem elindultak, ugye tavaly a BSC-vel, utána csináltak egy másikat, és most hirtelen már nem tudja, miről van szó. Tehát ilyen nincs. És ráadásul másnap megjön egy screenshot-tal, ahol van egy validátor csomópontnak a dashboardja, ami már fut a valamelyik privát testneten.
De ha már testnetekről beszélünk, akkor a V3-as testnet az nem is lesz publikus? Mert ugye ez már hetek óta fut privátba.
Dehogy nem. Hát a V2 sem volt publikus az elején, és csak privát volt. Tehát ez a fejlesztés egy fázisai, hogy van egy privát rész, amit csak a fejlesztők kérnek elő, meg esetleg a beta tesztelők, és akkor utána publikus, amikor boldog-boldogtalan tesztelhet.
Tehát akkor, ha kiszámoljuk időben, akkor ez még egy hónap még publikus lesz, onnantól kezdve még két hónap még teszteljük, de csak lényegben itt is a nyár, tehát ennyire egyszerű, megfejtettem, tehát nyár előbb nem lesz PulseChain.
Várjál, mit szoktuk erre mondani? Köszönjük, Emese.
Lehet, hogy igazol lesz végül. Azt mondta mid-May.
Melyik mid-May? Várjál, melyik mid-May?
Tavaly. Május közepe. Valamelyik hát május közepe.
Lehet, hogy idén mid-May.
Legesélyesebb idén, május közepe.
Én sokkal pessimistább vagyok ezzel kapcsolatban. Én azt mondom, hogy nyár vége, ősz.
Indul, amikor indul.
Na hát, hogyha már ideig eljutottunk, akkor tegyük meg a tippeket. Csárvótos, mit tippelsz?
Szerintem maradhatnánk alapoknál. 2 hét.
Nagyon jó, ez a legjobb. Hexogy.
Ja, ha már egy poénkodtam, akkor én május közepén. Miért ne?
Szerintem inkább nyár egyébként. Kőkemény nyár. Amikor itt izzadni fogunk a 40 fokba, a Kárpát-medencébe, akkor majd beüt.
Az a biztos. Első, utolsó, és ami közötte van?
2 hét a V3 publikus testnetig.
Köszönjük. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt az adást. Hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, illetve osszátok meg a saját közösségeteken belül is. A podcastok elérhetők hallgatható formában most már az Apple Podcaston, Spotify-on, illetve Anchor FM-en, valamint Google Podcastban is. Ha valami kérdésetek lenne, azt hagyjátok itt nyugodtan a komment szekcióba, és megpróbálunk majd a következő adásba a lehető legjobb tudásunk szerint válaszolni rá. A következő adásig a legjobbakat kívánjuk, és sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.